Isten fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves testvéreim, ünnep Isten tiszteletünk kezdetén a 182. énekünket énekeljük. A 182-es számú énekünket, amelyik így kezdődik: karácsony ünnepében, karácsony ünnepében. Ne várják a testvérek az orgona hangot, mert kis zenekar fog bennünket most kísérni. Rájuk figyeljünk majd. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg az énekkarunk karácsonyi szolgálatát. Kapcsolódjunk az énekkar énekéhez, és mi is dicsérjük az Urat. A 328. énekünket énekeljük el mind a 6 versével, ugyancsak zenekari kísérettel. A 328. énekünket tehát mind a 6 versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik: jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy újra karácsonyt ünnepelhetünk egy gyülekezet közösségében, itt a mi új és szép templomunkban. Köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk, téged magasztalhatunk-e közösségben. Köszönjük néked, hogy elküldted nekünk az Úr Jézust, a te drága, egyszülött és örökké való fiadat, hogy mentsen meg minket a kárhozatból az örök életre. Vigyen vissza az Isten nélküliségből, az Istennel való közösség, szeretett közösség drága állapotába, a boldogtalanságból a boldogságba, a sötétségből a világosságba, a békétlenségből a békességbe. Köszönjük, hogy eljöttél, Úr Jézus Krisztus, és meghaltál a kereszten, hogy mindez valóság lehessen az életünkben, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, hogy nem csak meghaltál, hanem élsz és uralkodsz az Atya Isten jobbján örökön örökké. És köszönjük néked, hogy ma, mint élő urat, ünnepelhetünk téged, és meggondolhatjuk, hogy vissza fogsz jönni ítélni eleveneket és holtakat. Szeretnénk úgy várni téged, második eljöveteledre úgy készülni, mint a te híveid, mint akiknek szíve egészen a tied. Kérünk téged, hogy segíts minket a mai napon is, hogy úgy ünnepelhessünk, hogy odaadjuk neked magunkat. A szívünket, a lelkünket, az életünket bocsátjuk rendelkezésedre, akaratod teljesítésére. Segíts erre eljutni minnyájunkat, és segíts, hogyha már eljutottunk, ebben megerősödni bennünket. Kérünk téged, hogy szent lelked által munkálkodj a szívünkben, és add, hogy igazi karácsonyi öröm, békesség és a te dicsőítésed tölthesse be a szívünket. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből. Timóteushoz írt első levél első részéből, a 12. verstől olvasom az igét, a 17. versig. A hosszabb ige szakaszt figyelemmel és alázattal leülve hallgassátok. Tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele, első rész, 12. versétől ezt olvassuk. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hűnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó valék, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik között első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek benne az örök életre. Az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökön örökké. Amen. A 15. verset hadd olvassam fel még egyszer, mert erre szeretném terelni figyelmeteket. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Karácsonykor felmerülhet az a kérdés bennünk, hogy az a Jézus nevű kisbaba, aki Betlehembe megszületett, egyáltalán miért is jött el erre a földre? Miért jött el ebbe a világba? A gondolkodó emberek saját magukkal kapcsolatban is fölteszik ezt a kérdést, hogy én minek jöttem ebbe a világba, én minek születtem ebbe a világba, és keresik rá a választ. De nem csak magunkkal kapcsolatban, hanem az Úr Jézussal kapcsolatban is fölmerülhet ez a kérdés, hogy az a kis gyermek, aki akkor ott megszületett, és akihez jöttek a pásztorok, akihez aztán jöttek a keleti bölcsek, akit halálra üldöztek mások, az miért született meg ebbe a világba? Miért jött el erre a földre? Nos, a kérdésre a választ nem nekünk kell kitalálni, maga Isten megadja nekünk a választ. És ennek a válasznak először az apostol aláhúzza a dicsőséges mi voltát. Ez a válasz, amit mindjárt hallunk az apostoltól, egy dicsőséges válasz az Isten részéről erre a feltett kérdésre. Minősíti az apostol először ezt a választ. Azt mondja, hogy ez a válasz, amit mindjárt hallunk, ez igaz válasz. Igaz. Az eredeti szövegben itt szereplő szó azt jelenti, hogy megbízható. Pál apostol ezt a szót, amit itt az üzenetre használ, ezt a szót, ő Istenre szokta használni. Isten megbízható. Isten igaz. Itt most ugyanazt, amit Istenre használ, ugyanazt a szót használja az Isten válaszára, mert az Isten válasza is igaz. Isten válasza hiteles a feltett kérdésre. Nem csak relatíve igaz, mint ahogy ma mondják, hogy sok állítás csak relatíve igaz, viszonylagosan igaz, vagy Isten válasza nem csak félig meddig igaz, ahogy ugyancsak szoktuk ma mondani, hogy hát ez csak olyan félig meddig való igazság. Isten válasza egészen igaz, egészen hiteles, egészen megbízható. És éppen ezért, mondja utána az apostol, mivel igaz, ezért teljes elfogadásra méltó. Teljes elfogadásra méltó. Ez azt jelenti, hogy mindenhol, mindenki által elfogadandó, egyetemes érvényű és feltétel nélkül elfogadható az a válasz, amit Isten ad a feltett kérdésre. Mindjárt halljuk, hogy mi a válasz. Nincs okunk arra, hogy vitassuk annak az állításnak az igazságát, amit Isten mond, amit Isten elénk ad. Voltak éppen ezt az igaz választ, ezt a megbízható választ, ami mindenhol, még ma is itt Szegeden elfogadásra méltó, feltétel nélküli elfogadásra méltó, ezt egyedül hitáltal tudjuk elsajátítani. Szeretném ezt is aláhúzni, mert máshogy ezt nem lehet elfogadni. Az Isten válaszait, az Isten állításait sehogy nem lehet elfogadni máshogy, csak hittel. Azzal a hittel, hogy belekapaszkodunk abba, hogy az igaz, amit az Isten mond, az úgy van, azt megpecsételjük. Nos, Isten válasza dicsőséges. Mielőtt halljuk, hogy mit válaszol a kérdésre, miért jött Jézus a világba. Előtte a választ fölmagasztalja az apostol, megdicsőíti, hogy odafigyeljünk rá. Hogy odafigyeljünk rá, mert sokszor testvérek a világban mi mindenfélére odafigyelünk, csak arra nem, amire kéne. Szinte Pál apostol az információk tengeréből, ami minket ma is körülvesz, még inkább, mint az akkori embereket az ókorban. Ki emeli előttünk ezt az információt, hogy erre figyeljetek oda. Miért? Mert ez egy igaz válasz. És ez egy egyetemes érvényű válasz. Nem csak egy helyen, a világnak egy kis zugába méltó az elfogadás, hanem mindenhol méltó az elfogadás, az egész földkerekségen. Hát figyeljetek oda, mi ez a válasz? Miért küldte Isten a világba Jézust? És itt rátérek a válasz tartalmára. Azt mondja az apostol, hogy Isten azért küldte a világba Jézust, hogy Jézus megmentse a bűnösöket. Megmentse a bűnösöket. Ez megint egy ilyen általános állítás. Megmentse a bűnösöket. Jézus tehát nem azért jött ebbe a világba, mindjárt megjegyzem, hogy okot adjon bárkinek a karácsonyfa állításra, a karácsonyfa körüli hangulatra, az eszem-iszomokra, az ide-oda utazgatásokra, a családi összejövetelekre, a pénzköltésre, a csillogásra, villogásra, Jézuska emlegetésre, egyszer-kétszeri templomba elmenetelre, népszokásokra, egyházi hagyományokra. Nem ezért jött Jézus a világba, hogy ezeket megalapozza. Nem, testvérek. Ő azért jött ebbe a világba, hogy megmentse a bűnösöket. Hogy megmentse a bűnösöket. Csendesedjünk ele fölött. Megmentse a bűnösöket. Ez a válasz igaz és teljes elfogadásra méltó, bármelyikünk által. Megmentse a bűnösöket. A bűnösöket. Na hát, ezt nem nagyon szeretjük, ezt a szót. Nem szeretjük egyáltalán. Ez a bűnös, vétkes, vétkek, ezekről nem nagyon szeretünk hallani. Nagyon kényelmetlen, nagyon kellemetlen ezekről gondolkozni, ezekről beszélni. Márpedig, testvérek, a Biblia azt mondja, hogy Jézus a bűnösökért jött, hogy megmentse őket. És ennél fogva muszáj erről gondolkoznunk és beszélnünk. Nem tehetjük meg, hogy a bűnön, a vétkeken csak úgy átlépünk, mintha nem lenne semmi. Nagyon jól tudjátok, hogy a Biblia a bűnön az embernek azt az állapotát érti, amikor az ember Isten nélkül él. Ellenben önmagát isteníti. Ez a nyomorúságunk két oldala. Összetartozik egymással mélyen, elválaszthatatlanul. Isten nem köl, de magunkat megdicsőítjük. Nem Isten központúan élünk, hanem én központúan. Nem az Isten igéje fontos nekünk, hanem az, amit mi gondolunk. A saját igéink, idézőjelbe teszem. Nem az Isten törvénye fontos, hanem az a törvény, amit mi gondolunk ki magunknak. Nem úgy élünk, ahogy ő mondja, ő mutatja a Bibliában. Nem is keressük. Úgy élünk, ahogy mi jónak látjuk, ahogy én jónak látom. Nem Istent istenítem, hanem önmagamat istenítem. Önmagamat is imádom, nem Istent imádom. Nem az jellemző rám, hogy reggel fölkelek és elkezdem magasztalni Istent, hanem rögtön azonnal magammal kezdek foglalkozni. És az is igaz, hogy nem Istent istenítem valahol a gyülekezet közösségében, hanem azt várom el, hogy engem istenítsen mindenki, és körülöttem forogjon az egész világ, kezdve a családom tagjai. Itt van, testvérek, a nyomorúságunknak a legnagyobb mélysége. Nem gondoljuk, hogy ez nyomorúság lenne, természetesnek veszük, hogy ez így van, és bizonyos fokig Ádám bukása óta természetes is. De mégsem természetes, hogy az ember nem Isten központúan, hanem én központúan éli az életét. Ez a legnagyobb baj, ami csak létezhet velünk, testvérek. Ebből következnek azok a konkrét vétkek is, testvérek, amiket a hétköznapi életünkben elkövetünk. Mert elkövetünk nagyon sokszor súlyos vétkeket, megszegvén Istennek a törvényét, mivel mi ugye öntörvényűen élünk. Még ha esetleg Isten törvényeiből valamit be is tartunk, azt is, mint a mi törvényünket tartjuk be. Nem azért nem lopunk, mert Isten azt mondta, nem Isten miatt nem lopunk, hanem saját magunk miatt, hogy nekünk nyugodt maradjon esetleg a lelkiismeretünk. És mi jó polgárok vagyunk, és mi intelligens emberek vagyunk, és mi nem hazudozunk össze-vissza. De nem Isten miatt nem hazudozunk, hanem saját magunk miatt nem hazudozunk, mert ez is a mi törvényünk. Testvérek, sajnos egyébként hazudozunk is, meg mást is csinálunk. Vétkeket követünk el a hétköznapi életünkben, és a Biblia kétségtelenül azt mondja nekünk, hogy a bűneinknek megvannak az evilági következményei. És ha itt elkezdünk gondolkozni arról, hogy milyen következményei vannak a vétkeinknek a hétköznapi életünkben, akkor sok mindent találhatunk, testvérek, amikről nem is gondolnánk úgy elsőre, hogy ja, ez a bűnnek a következménye, az istentelenségemnek, az önistenítésemnek a következménye. Annak, hogy megvetem Isten törvényét és a magam törvényei szerint élek, öntörvényű, autonóm emberként. Nem is gondolnánk, testvérek, de mégis a hétköznapi életünkben olyan szomorú jelenségek vannak, amik a Biblia szerint ebből jönnek, ebből következnek, kényszerűen következnek, mint amikor a dominót meglökjük, és aztán végigfut ez a borulás, az egész dominó soron, amit fölállítottunk. Ott van az, hogy hány ember képtelen arra, hogy másokat szeressen, és következésképp őt se szereti senki, vagy ha szereti is, nem is veszi észre. A testvérek, ez olyan szomorú, amikor emberek magányosan élnek, mert nem szeretnek senkit, csak magukat. És képtelenek arra, hogy azt is észrevegyék, hogy őket valaki szereti. És a szerencsétlennek érzik magukat, boldogtalanok ebbe a magányosságukba. Aztán testvérek, ott van az, hogy az ember teljesen rááll az anyagi dolgokra. Amíg fiatal, hajtja a pénzt, ha meglegyen a pénz, aztán abból megvegye ezt, meg megvegyem azt, meg megvegyem amazt, és teljesen ilyen szinten gondolkozunk, mintha Isten ott nem is lenne, nem is létezne, csak a földi dolgok, ezek a valóságosak. Amikor megöregszik szépen az ember, akkor már nem ilyen dolgokért küzd, akkor már más anyagi dolgokért kezd el küzdeni a saját testéért, és napokig ül az orvosi rendelőbe, és állandóan a testéről gondolkozik, hogy most hol beteg, hol nem beteg, hol fáj, hol nem fáj. Ez az egyetlen beszéd témája az embernek. Az Istenről nem tud beszélni semmit, a testéről, meg hogy az orvosnál mi volt, meg ott hogy lesz, meg ezt azt tudja ragozni órákon keresztül. A test, az Isten semmi, én. Maradt a pénzből, meg az anyagiak, azok már megvannak, az már úgyis mindegy. A test, még ez még mindig itt van, ezzel még kell törődni. Isten. Aztán testvérek, sokszor az az embernek az érzése, hogy ha az embernek nem lennének ellenségei, akkor nem is tudna miről beszélni. Sokszor ülök le emberekkel tárgyalni, és mindjárt jön az, hogy a másik mit mondott rám, meg mit nem mondott rám, és hogy gyűlölöm én ezt az embert, hogy nem tudok neki megbocsátani, és ő is hogy viselkedett velem annak idején, és sokszor évtizedekre visszamenő dolgokat görgetünk, és ez a beszédtémánk, hogy a családtagjaink, meg a nem tudom én kicsoda, hogy viselkedett velünk, meg hogy szólt hozzánk, meg hogy nézett ránk, mint ha nem ilyenekről kellene beszélni, az az embernek az érzése, hogy nem is tudna miről beszélni az illető, mert Istenről nem lehet vele beszélni. Jézusról nem lehet, a Bibliáról nem lehet, az ellenségeiről órák hosszat. És aki így él, testvérek, az az ember egy boldogtalan ember. Hányszor lehet látni a belekeseredett, az életbe belekeseredett öregeket, testvérek. De már fiatalokat is. Élet unt embereket. Üres tekintettel, üveges szemekkel néznek maguk elé. Azt se tudják, hogy mi az, hogy boldogság. Ránéz az ember, már azt mondja, jaj, csak meg ne öregedjek, mert ne talántán én is ilyen leszek. Semmi derű, semmi öröm, semmi vidámság, egy keserűség az egész merő ember. Azt gondoljátok, hogy ezek úgy véletlenül történnek, meg ezek természetes, hogy így van. Nem az, testvérek. És a földi életnek a szörnyűségeit hadd ne soroljam nektek, mert jobban tudjátok tám, mint én. De azt el lehet mondanom még, és el is kell mondanom, hogy a bűnnek nem csak ilyen földi következményei vannak, hanem ezeknél sokkalta, de sokkalta szörnyűbb és rosszabb következménye az örök kárhozat. A bűn zsoldja a Biblia szerint az örök kárhozat, az örök Isten nélküliség. Ítéletté válik az emberen, hogy Isten nélkül élt, akkor Isten nélkül is marad. Magadat istenítetted, magadat fogod isteníteni a pokolba is. És meg fogod látni, hogy ennél szörnyűbb dolog nincsen. Ott fogsz killódni saját magadba, a szörnyű magányodba, a kétségbe esett boldogtalan magányodba, és a boldogságnak egy szikráját se fogod megismerni. Nem lesz ott alkohol, hogy egy kicsit tompíts, nem lesz ott kábítószer, nem lesz orvos, akihez elmehetnél. Marad a puszta szenvedés, a puszta nyomorúság, amit el se tudsz képzelni. A bűnnek a zsoldja az örök halál, testvérek. Na, látjuk a Bibliából, hogy milyen szörnyű következményei vannak itt a földön. Annak, ha valaki Isten nélkül él, és önmagát istenítve él. És látjuk, hogy hova vezet ez a halál utáni helyzetben. És akkor most olvassuk a Bibliát, hogyha ezeket te komolyan veszitek, ha ezeket hiszitek, akkor, de csak akkor, ha ezeket komolyan veszitek, akkor válik örömhírré karácsonynak az üzenete, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket. Ha nem hiszitek, amit a Biblia a bűnről, a vétkeinkről, azoknak a földi és örök következményéről mond, nem fogjátok az egész karácsonyt igazán az ige szerint, Isten szerint, keresztény módon megérteni, mert nem lehet. Aki hiszi az írásnak ezeket az eddig elmondott, Dióhéjba ismertetett tanításait, annak örömhírré válik ez az egész, amitről Pál beszél, hogy tudnélik, Isten azért küldte a fiát. Jézus azért jött ebbe a világba, hogy a bűnösöket megmentse, mert a bűnösöket ebből az állapotból ki kell menteni. Olyanok, mint egy fuldokló, aki mindjárt elvész, és hiába dobnak be neki egy kötelet, már arra sincs ereje, hogy megragadja. Az ember olyan állapotban van, mint a bányászok, akik lent szorultak a bánya mélyében, Chilében, ahogy emlékeztek rá. És nem tudtak onnan kijönni, nem tudták magukat kiszabadítani. Kívülről kellett őket kiemelni onnan egyenként. És sorolhatjuk ezeket a helyzeteket, testvérek, a bűnös ember helyzete pontosan ilyen. Nincs számára senki, aki meg tudná menteni. Ő magát nem bírja megmenteni, ember nem bírja megmenteni, az egyház nem bírja megmenteni. Ki tudja megmenteni a bűnei ideig való és örökké való következményeitől? Az, aki karácsonykor megszületett. Jézus azért jött a világba, hogy megmentse, mint egy egyszemélyes mennyei mentő akció. Eljött ebbe a világba Jézus, hogy megmentse a bűnösöket a bűneikből, a bűneik földi és örök következményeitől is. És visszavigye őket az Istennel való közösségbe. Hogy már nem magukat istenítsék, hanem Istent istenítsék. Hogy nem magukat imádják, hanem Istent imádják. Hogy ne a maguk törvényei szerint éljenek, hanem Isten törvényei szerint éljenek. Hogy ne ők álljanak az életük középpontjába, hanem az Úr álljon az életük középpontjába. Hogy itt a földön ne egyre lefelé menő, egyre kétségbe esettebb, egyre félelmektől gyötörtebb életet éljenek, míg meg nem halnak szerencsétlenül, hanem pont fordítva menjen az életük, a földi életük is egyre kiteljesedjen, egyre egészebbé, egyre kerekebbé váljon, egyre boldogabbakká legyenek. És ha meghalnak utána, és ne a kárhozatba menjenek, hanem az Isten országába jussanak. A teljes és maradéktalan boldogság helyére. Azért jött Jézus, hogy mindez megtörténhessen egy bűnös emberrel, egy elveszett emberrel. Mert, ahogy ő is mondta, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hogyha más elég lett volna, hogy minket, bűnösöket megmentsen, nem kellett volna Jézusnak jönnie. Higgyétek el, hogy ha lett volna más megoldás, Isten biztos azt választotta volna, vagy azzal is megelégedett volna. De egyszerűen nem volt más megoldás. Nem volt más megoldás. Nem megoldás, testvérek, az, hogy egy ember fogja az Isten törvényét, maga elé tesz, és akkor betartom a törvényt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes, igen. Szombatnapot tartsd be, igen, megyek vasárnap meg. Tiszteld apádat, anyádat. Igen, igen. Ne lopj. Nem lopok többet. Ne kívánd, ami a te fele barátodé. Távol legyen tőlem. Betartom a törvényt, és akkor, amikor odaállok majd Isten elé, akkor ő elfogad engem, mert én olyan jó ember voltam, betartottam a törvényét. Testvérek, Isten adott törvény nekünk, de a törvényt azért adta, hogy meglássuk, hogy nem bírjuk betartani. Próbáljuk betartani. Próbáljátok. Ki tudja betartani? Én nem tudom, ti be tudjátok? Nem külsőleg, belsőleg be tudjuk tartani? Nem tudjuk betartani, testvérek. A törvény a kárhozatba visz minket. Jobb lenne, ha nem volna, mondjuk, de van. És ha ráfigyelünk, és azt mondjuk, hogy na, én ez szerint akarok Istenhez jutni, és Istené lenni, és üdvözülni, nem fog menni. Nem a törvényt adta Isten, hogy üdvözítsük magunkat általa. És mondhatnék más példákat is, nem akarok. Testvérek, nem adatik más nekünk, aki meg tud minket menteni, mint bűnösöket. A bűneinkből, azok következményeitől. Csak is és egyedül Jézus, aki Betlehembe született. Tegnap este beszéltem, hogy ez páratlanná teszi az ő személyét. Abszolút páratlanná. Egyedülálló az Úr Jézus Krisztus. Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, mondja az apostol, hogy megmentse a bűnösöket. Ha lett volna más megoldás, Isten azt választotta volna, de nem volt. De Pál itt hozzátesz valamit, és én ezt hadd tegyem hangsúlyossá még a számotokra. Azt mondja, azért jött a világba Jézus, hogy megmentse a bűnösöket, akik között a legelső én vagyok. Én vagyok a legelső, a legnagyobb bűnös. Vitatkozhatunk Pál apostollal. Mondhatjuk neki így az idők távolából, hogy Pál, hát ne dramatizáld ezt a dolgot, azért vannak nálad sokkal rosszabb emberek is. De Pál apostolt nem lehet így elcsöndesíteni. Ő ezt megírta, és tudta, hogy mit ír meg. Ő tudta, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös ezen a világon. Őt a Szentlélek meggyőzte arról, hogy ő a legnagyobb bűnös. És nem tudott máshogy beszélni. Én vagyok a bűnösök sorában a legelső. A legnagyobb gazember én vagyok. A legnagyobb istengyűlölő, a legnagyobb szombattörő, a legnagyobb szülőgyűlölő, a legnagyobb gyilkos parázna, a legutolsó kívánságokkal teljes ember. Én vagyok, ez a nyomorult ember. Én egy bűnös vagyok, nem egy bűnös, hanem a legnagyobb bűnös vagyok. És ha olvassátok majd esetleg otthon ennek az ige szakasznak a környezetét, akkor ott Pál apostol nagyon konkrétan meg is nevezi, hogy ő milyen ember volt. De milyen ember most is. De azt mondja, hogy régebben én milyen voltam, Isten káromló, gyűlölő, erőszakos természetű. és ilyen, és ilyen, és bevallja, hogy milyen nyomorult ember volt. Én ezért mondom, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, és mégis mivé lehettem? Jézus megmentett engem. Visszautalítan titokzatosan a damaszkuszi útra, ahol megjelen neki Krisztus, és ahol megfordult az élete. Jézus dicsőségbe az útjába állt, és azt mondta, nem mehetsz tovább ezen az úton, mostantól más emberré kell lenned. És Pál apostol más emberré lett, mert Jézus megváltoztatta, beavatkozván az ő életébe. Aki előbb ilyen voltam, és olyan voltam, és ő megkönyörült rajtam, nem eltaposott, hányszor eltaposhatott volna. Az ő türelmét rajtam demonstrálta az egész világnak, mondja az apostol. Mert eltaposhatott volna, megölhetett volna, amikor üldöztem az övéit és az egyházát, és kergettem az embereket városról városra, és korbáccsal vertem őket, csak azért, mert hisznek Jézusban, mint a Krisztusban. És embereket adtam a halálra, és ítéletekhez járultam hozzá, hogy pusztítsák el őket. És azokkal voltam, akik teljes erővel azon voltak, hogy ezt a Krisztus szektát valahogy kiírtsák a világból. És nem tudtam, hogy a Jézus ellen harcolok, az övéiben őt üldözöm. Én nyomorult ember, eltaposhatott volna engem, és nem taposott el, mert türelmes volt velem. Végtelenül türelmes. Sőt, nem csak, hogy nem taposott el, hanem megkönyörült rajtam, és meghódított engem magának, ez a Krisztus. Én vagyok az első bűnös, aki megkönyörült. És hogyha valami bátorítót kell nektek mondanom, mondja a Timóteushoz írt levelében az efézusi gyülekezetnek, akkor bátorodjatok ebből, mert ti csak a bűnösök sorába utánam következhettek. S ha rajtam megkönyörült, rajtatok is meg fog könyörülni, ez a Krisztus. Ha nekem volt kegyelem, nektek is van kegyelem. Ha hozzám türelmes volt, hozzátok is türelmes. Engem nem tudtok lepipálni a gonoszságban. De ha nekem volt türelme, akkor nektek is van. És ha hozzám volt irgalma, hozzátok is van. Bízzatok benne, és ti is ragadjátok meg Jézust, mint a ti megmentőtöket, mint a ti szabadítótokat. Bízzatok benne, adjátok neki a szíveteket. Ez szól, testvérek, nektek is, nekünk is, minnyájunknak ma is. Személyes bizonyságként el tudod-e te is mondani, hogy igen, igen, Jézus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket. De ezek közt én is ott vagyok. Jézus értem is eljött ebbe a világba. Lehet nem vagyok az első, csak a második. Bár lehet, hogy én is azt fogom mondani, amit Pál, hogy nálamnál nyomorultabb ember nincs. Mert akiket a Szentlélek megtanít ma is, azok, és megvilágítsítja az elméjüket, azok tudják, hogy nálamnál nyomorultabb ember nincs. Én az első bűnös vagyok. Megértem Pált. Akinek igazi önismerete van, az nem tiltakozik ez ellen. Az úgy, nem úgy áll az Isten előtt, hogy hálát adok neked Isten, hogy nem vagyok olyan, mint mások. Nem, hanem úgy, hogy olyan vagyok, mint Pál. Én is ott letúrom egy kicsit a dobogó legfelső fokára, és én is odállok mellé, mert én is nyomorult ember vagyok. De rajtam is megkönyörült a Krisztus. Nem hagyott benne ebbe az önistenítő, őt elvető állapotba, hanem elvégezte bennem, hogy higgyek benne, hogy megragadjam, hogy új életet éljek, mint az ő híve, mint az ő gyermeke. Bárcsak el tudnátok mindjárt ezt a személyes vallomást is mondani. Nos, Isten válasza dicsőséges válasz. Igaz válasz. Teljes elfogadásra méltó ma is, a ti részetekről is. Mi ez a válasz, hogy azért jött a Krisztus ebbe a világba, hogy megmentse a bűnösöket, akik közt ti is ott vagytok. És amikor az apostol ide ér a gondolatmenetében, akkor én nem csodálom, hogy elkezdi az Isten válaszát magasztalni. Az a válasznak, az a hatása Pál apostolban, az ő szívében, lelkében, az ő érzelmeiben, hogy elkezdi Istent magasztalni, testvérek. Nem csodálom, hogy ez így van. Isten dicsőítésébe tör ki az apostol, az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedüli Istennek tisztesség, dicsőség, örökön örökké mondja. Ennek az Istennek, aki elküldte a fiát a világba, hogy legyen a bűnösöknek az egyedüli üdvözítője, dicsőség neki ezért. És az Istent ebben a pillanatban ő királynak nevezi. Most akik itt voltok az adventi istentiszteleteken, láttátok, hogy milyen sokszor nevezi a Biblia királynak Istent, fejedelemnek. És Pál apostol is fejedelemnek nevezi a királynak, a legfőbb vezetőnek, a mindenség legfőbb vezetőjének. Aki irányítja a természet dolgait, aki irányítja a történelemnek a dolgait, és aki csinált egy országot magának, akinek van egy dicsőséges ország, az Isten ország, a mennyeknek országa, így nevezi a Biblia. Ennek a fejedelme, ennek a királya az Isten. Pál leborul előtte, hogy Isten, te elküldted a fiadat, hogy legyen nekünk bűnösöknek, az ellened lázadóknak, a te törvényedet lábbal tipróknak, bűnbocsánat, hozzád való visszatérés, hogy beléphessünk a te országodba már itt a földön, és ha meghaltunk utána is. Hogy ott lehessünk, polgárjogunk legyen az Isten országába. Dicsőség neked, király, mennyek királya, Isten országának a király, és akkor utána hozzáfog ahhoz, hogy ezt a királyt jellemezze. Azt mondja róla, te örök vagy, az örökké való királynak. Te túl vagy a változó időn, te nem állsz az idő uralma alatt, te fölötte állsz az időnek. Nem tudjuk elképzelni, de fölötte állsz. Örök vagy. Te halhatatlan vagy, mondja aztán másodszor. Halhatatlan. Vagyis rajtad nem fog a halál. Mi rajtunk fog a halál, de rajtad nem fog. Te fölötte vagy ennek a hatalmas törvénynek. A harmadik, amit mondta, hogy láthatatlan vagy. A látó határunkon túl vagy. Testi szemeinkkel nem bírunk megragadni még. Mindig, aki csak látott belőled valamit, az a te dicsőségedet látta. A te lényed kisugárzását látta. De téged magad nem lehetett. Te láthatatlan vagy a mi számunkra. Dicsőség neked, király. És te vagy az, aki egyedül vagy. Ez a negyedik, amit mondról, az egyedül való. Akinek nincs párja, akinek nincs vetélytársa sehol. Meghajol Isten előtt. Testvérem, arra biztatlak téged, hogy azelőtt az Isten előtt, aki elküldte fiát, hogy legyen-e bűnösök, e világban a bűnösök megmentője. Higgyél ebben az üzenetben, és te rád is ugyanez a hatást fogja gyakorolni. Elkezdett te is magasztalni a királyt, a királyok királyát, az uraknak az urát, az élő Istent. Csodálatos dolog, amikor az ember úgy a hite és az érzelme és az esze is azt diktálja, hogy ezt meg kell tenned. Ezt meg kell tenned, imádnod kell, dicsőítened kell az örökké való királyt. Pálba érezzük ezt a túláradóságot, ezt a szárnyalást a dicsőítésbe. Ez nem valami kényszer neki, ez olyan természetesen, olyan önkéntelenül jön belőle, mint ahogy kinyitjuk a csapot, az jön belőle a víz. Egyszerűen ezt muszáj neki tennie. És te is úgy fogod érezni, és úgy fogod gondolni, hogy igen, ezt a királyt, a halhatatlant, a láthatatlan, az egyedülit, az örökkévalót nekem imádnom kell. Azért, mert elküldte Jézust, hogy legyen nekem egy megmentőm. És imádni fogjuk, testvérek, nem csak Istent, hanem imádni fogjuk az Úr Jézust is, aki vállalta ezt a küldetést, bár tudjuk, hogy ez az ő életébe került. Ezzel hadd zárjam le, mert ezt nem szabad soha elfelejteni. Volt itt egy koncert, ahol itt játszott nekünk egy nagyon jó lant művész és a felesége, és azt mondták, hogy nagyon érdekes nekik ebben a karácsonyi műsorban, amit előadtak, hogy az Úr Jézus születése kapcsán állandóan ott van valahogy a kereszt árnyéka, valahogy nagypéntek is ott bujkál, és olyan őszintén mondta ez a művész, hogy ő nem nagyon tud ezzel mit kezdeni egyelőre, hogy miért van ott karácsonykor a kereszt árnyék, hogy keveredik ez a két dolog össze egymással, de összekeveredik. Azért írtam rá azt a kis verset arra a kis lapora, amit kaptatok tőlem, különösen annak az utolsó versében ugyanez a gondolat jön ki, hogy a jászoló van, és rávetül egy árnyék, a keresztnek, az ablakrácsnak az árnyék, a kereszt árnyéka. Jászol és kereszt. Igen, nem szabad, hogy ezt elfelejtsük, testvérek. Egy pillanatra sem, hogy Jézus azért jött, hogy megváltson minket, de ez az ő élete árán történt. Föl kellett áldozza magát azért, hogy elvegye a mi bűneinket, és elvette azok igazságos isteni büntetését is, hogy ne ránk mérődjön ez, hanem ő elviselje helyettünk, és ő elviselte. És Isten nekünk az ő áldozatáért, az ő véréért megbocsát. Jézus azért jött, hogy föláldozza magát, hogy Isten nekünk megbocsásson az ő áldozatáért, elfogadjon. Lezárhassuk azt a így úgy jellemezhető, Isten nélküli, önistenítő életet, és elkezdjük a nem magunk istenítését, hanem Isten istenítését az életünkbe, aminek nem lesz soha vége. Isten válasza igaz és elfogadásra méltó. És ha hittetek benne, akkor magasztaljátok és dicsőítsétek az Urat velem együtt, közösen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtted, mindenség királya. Örökkévaló Isten, halhatatlan, láthatatlan, egyedülvaló Isten. És köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged azért, mert elküldted a fiadat ebbe a világba. Elküldted őt, hogy legyen a bűnösöknek megmentője. Te jól láttad, hogy kire van szükségünk, a fiadra, és küldted. Te jól láttad, hogy nincs más megoldás, ezért küldted. Te jól láttad, hogy magunkat nem bírjuk megmenteni, és nincs ember, nincs egyház, nincs angyal, aki megmenthetne. Nincs jó tett, nincs erkölcsös élet, ami által megmenthetnénk magunkat. Menthetetlenek vagyunk, ha csak nem jön a fiad, és köszönjük, hogy küldted. Köszönjük Jézusunk, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy legyél nekünk megmentőnk. Hogy lezárhassuk azt az életet, amelyben önmagunkat istenítettünk, és nem téged. Hogy lezárhassuk azt az életet, amelynek itt a földön is annyi keserűsége van, annyi boldogtalansága van, és amely utána az örök pokolban, a kárhozatban végződik, amelynek szörnyűséget nem is tudjuk elképzelni. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy ne kelljen ezekben élnünk és meghalnunk, és ne kelljen elvesznünk, hanem bűnbocsánatot kaphassunk a te véredért, és visszakerülhessünk az atyánkkal való közösségbe, és boldog földi életet élhessünk, és aztán boldog örök életre juthassunk. Segíts, hogy láthassuk, hogy az életünk fordulópontja te magad vagy, és segíts veled szembenézni, segíts nem elvetni téged, hanem elfogadni téged, és veled új életet kezdeni. Köszönjük te néked, hogy erre van lehetőségünk, mert erre hívsz minket, erre vársz minket. Segíts, hogy ez az igaz válasz, ez elfogadást találjon a mi szívünkben is. És hívő emberek lehessünk, egytől egyik. Köszönjük néked, hogy ma téged ünnepelhetünk, Jézusunk. Köszönjük néked, hogy most minnyáján itt lehetünk, idősek, fiatalok együtt. Köszönjük néked ezt a gyülekezetet, köszönjük azt a sok külső áldást is, amivel az elmúlt időkben elhalmoztál minket. És köszönjük néked a lelki áldásaidat, amikkel ebben az évben megáldottad gyülekezetünket. Kérünk téged, hogy hordozzál bennünket továbbra is. Add, hogy akik ritkábban jönnek közénk, jöhessenek többször. És add, hogy akik itt vagyunk, hűségesebben tudjunk neked szolgálni. Szeretettel, nagy odaadással. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket az egymás iránt és az irántad való szeretetben. És add, hogy a gyülekezet tagjai a világban is jó példával járhassanak elől. Hirdethessenek téged életükkel, beszédükkel, és vonhassanak hozzád más embereket. Ugyanúgy hirdetve a jó hírt, mint ahogy Pál is hirdette annak idején. Kérünk téged a betegekért, a szenvedő testvéreinkért, a kórházakban lévőkért, légy az ő gyógyítójuk, légy hozzájuk közel, és add, hogy átélhessék, hogy te a nehézségekben is ott vagy az ember mellett, és te veled lehet békessége az embernek, ha külső körülményei nehezebbek is. Add a testvéreinknek, szenvedő testvéreinknek a te békességedet és a te örömödet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk országunkat, népünket. Add, hogy az istentelenség és az önistenítés népe hadd legyen a te gyermekeddé. Hadd legyen minél több olyan ember itt, aki téged istenít, és magát aláveti a te uralmadnak. Kérünk téged, hogy légy ennek az országnak, légy a mi népünknek legfőbb vezetőjévé. Végezd el, hogy meghódoljanak előtted emberek, és hódoljanak előtted úgy politikai, mint gazdasági, mint vallási vezetők, de mint családfők, mint munkahelyi vezetők is. És beosztottak is. Segítsd úrunk a mi népünket, hogy te benned találhasson igazi boldogulást. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Úr asztalához, aki egyházunk rendje szerint felhatalmazást kapott erre. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnapi napon is 9 órakor Isten tiszteletünk lesz. Igét hirdet Sipos Előd Zoltán, aki itthonban most éppen, és megbíztam őt egy karácsonyi szolgálattal, hogy ne töltse itt hiába az idejét. Úgyhogy ha Isten kegyelméből élünk, akkor ő fogja az igét holnap közvetíteni a számunkra. Úrvacsora osztásunk is lesz holnap is, ahogy látják és tudják a testvérek. Azok kedvéért mondom, akik nem szoktak túlságosan sokat itt lenni, bár nem sokan vagyunk ilyenek, de azért talán egy-két embert nem annyira gyakran szoktam látni a testvérek közül, hogy az idén visszaköltözhettünk ide a templomunkba, ahogy láthatják is. Ez a templom, ez részben kész van. Jelen pillanatban a hangosításnak a megoldására gyűjtünk, mert ez, ami fönt van, ez a rendszer, ez még nincs kifizetve. Ezt használjuk a cég jó indulatából már több hónapja, azért van itt, hogy próbálgathassuk és beállíthassuk, amennyire csak lehet, jó legyen. Most jelenleg szeretnénk ezt megvenni, mert úgy tűnik, hogy ez a legjobb rendszer, amit lehet látni, vagy amit megismertünk azok közül. Úgyhogy ha valaki szeretne erre a célra adni, az most is adhat, akár a persejbe, és akár külön adományt vagy átutalással is lehet erre segíteni. A következő lépés majd az lesz, hogy szeretnénk a székeket, az ülőhelyeket megoldani a templomba, mert ezek még a régi imateremből való székek, szeretnénk ezeket majd a templom más részein, például a karzaton elhelyezni, és itt lent pedig más megoldást választani. Aztán szeretnénk majd a harangot is megcsináltatni. Az 1 millió forintnál több pénzbe kerül például a harangnak az átvitele az egyik helyről a másikra, hogy így szólhasson végre. Aztán szeretnénk az udvart befejezni. Oda is kell még vagy 15 millió forint, ha jól satszoljuk itt a dolgokat, hogy ne így nézzen ki, hogy most kinéz. De most mentségünkre legyen szólva, hogy folynak a munkák most télen is, és csinálják a kerítést. És van még egy hátsó rész ennek az épületnek, ahol ugyancsak burkolatokat kell még elhelyezni, és fa munkák vannak, úgyhogy van még egy kis teendőnk, és ezért egy picit mindig gyűjtögetünk. Úgyhogy most is azért mondom csak, hogy a testvérek tudjanak erről, hogyha valakinek arra indul a szíve, hogy szeretne erre adni, akkor itt mindig találunk helyet, hogy hova tegyük a pénzt, még egy darabig. De ettől függetlenül nagyon örülünk annak, hogy már most így együtt lehetünk itt a templomban, és együtt karácsonyozhatunk. Őszintén szólva, Gondnok úrral leültem itt a pódiumra, amikor itt volt a karácsony előtt a kis pódium, ahol a gyerekek szerepeltek. Leültünk ott a sarkára, amikor fölállítottuk, és üres volt a templom, csak ketten voltunk itt, és azt mondja János nekem, hogy gondoltad volna tavaly, hogy itt fogunk most karácsonyozni. És akkor mondtam, hogy nem gondoltam, bár reméltem, de nem gondoltam. És hát nagyon örülünk azért most, hogy ebben a templomban tudunk együtt lenni, és hogy itt lehet mindenki, aki most itt van. És várunk is mindenkit szeretettel az alkalmainkra. Csináltunk egy kis gyülekezeti ismertető füzetet, hogyha valakihez még nem jutott volna el, az vehet belőle, itt kint van mindig a kijárattól balra egy kis asztal van, és ott el lehet venni nyugodtan, ingyen több példányt is, hogy vigyék, ismerjék meg egy kicsit a gyülekezetünket, hogy mi folyik itt, vagy mi történik itt a mi köreinkben. Azt kérem még a testvérektől, hogy aki nem kíván majd részt venni az úrvacsora osztáson, és elmegy, azt kérem, hogy kint viszonylag igyekezzen csöndesen lenni, mert zavarja akkor az úrvacsorai szertartást. Tehát azt kérném, hogy ott kint békességbe és csöndességbe legyenek a testvérek, és úgy távozzanak el. Akiknek el kell menniük, azoktól most szeretnék búcsút venni, áldott ünnepet kívánni, és további boldog együttléteket a családi körükben. Most pedig gyülekezetünk istentisztelete első részének lezárásaképpen megint a kis zenekarunk kíséretével énekeljük el a 329. énekünk 4. és 5. versét. 329. 4. és 5. versét. Aki nem akar részt venni az úrvacsorosztáson, az ének eléneklése után eltávozhat. 329. énekünk 4. és 5. versét énekeljük, a 4. vers így kezdődik: csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged.